Most pedig úgy csinálok, hogy a tavasztól kora őszig tartó idő öblibe apródonként beállítgatom az eseményeket, azok úgy is, kicsi darabok csak, s így nem engedem őket széllyel folyni. Vagy pedig úgy teszek, mint a kerékgyártó, aki, mikor a kereket összeállította, a kalapácsával még ütögetett itt-ott valamit rajta, hogy a talp és a küllő teljesen összeálljon. Ütögettem tehát a kereket, hadd legyen kerek. Íme. Egyszer Kecskemétről kaptam levelet. Meghittak előadásra. Tudták, hogy sok író lesz ott, s hogy főleg azokra kíváncsi Kecskemét, akik úgy nőttek ki a földből, mint a bodzabokor. Semmiféle műkertész nem nyírogatta őket. Ezek lettünk volna mi, én, Sértő Kálmán és Szabó Pál. Na, ha ez így van, gondoltam, elmegyek. Levelet írtam Kecskemétre, s abban azt találtam írni, hogy kíváncsi vagyok rá, mint nézi majd Kecskemét, ha három ilyen istenállat együtt lesz. Ezt a levelet valaki megmutatta Németh Lászlónak. Németh kapott az alkalmon, s Magyarországban Sznobok és parasztok címen cikket írt, s abban írta, hogy a paraszt lángész azt írja magáról és társairól, hogy ők istenállatok. S hogy ezt a fogalmat ő el is fogadja. Valami titokzatos madárhoz is hasonlított bennünket, aki saját magába búvik vissza, vagy mi a csodát csinál, s ott benn önmagában körültekeri a nyakát. A végén avval fejezte be a cikket, hogy a parasztok sokkal rosszabbak a sznobboknál, mármint azok a parasztok, akik tintához és papírhoz mertek nyúlni. Nem mondom, név szerint nem emlegetett ott engem Németh, mert annyi elismerést is sokallott volna már tőlem. Úgy írta csak, hogy parasztlángész. Ebbe a megnevezésbe sűrítette össze lemosolygását. Nyilvánvaló, hogy rossz volt a szándéka Németh Lászlónak, én azért megértem őt. Olyan világba és olyan felfogásba nevelkedett, ahol azt vélték és vélik ma is, hogy az irodalom csak akkor irodalom, ha üvegbúra alatt megy végbe a növekedése. Ő akkor még úgy tekintett engem, mintha a föld hirtelen kivetett volna magából valami rozsdás patkót, s valaki arra rámondta volna, hogy nézed, Laci, ez egy régi vasfurúja új lukakkal. Azóta már azokban nagyon sokat változott. Lassanként csak ugyan elhiszi, hogyha az Isten akarja, a rozsdás patkóból is támadhat furúja. Pár hónappal később egy gúnyos írás tett közzé, amit már említettem egy folyóiratban. A himnuszokról írt, s írásában csak mint szerzőnket említett. Valami rossz ócska kazánhoz hasonlított, mondom, amiből minden pillanatban, minden oldalról kifú a gőz. Meg kell mondanom, hogy bizony Németh László rossz hasonlattal élt, mert kazánt emlegetett, s mégse látta meg, ő mint gépész, hogy mekkora tűz lobog a kazán alatt. Azonban, hogy ne tartozzak se az igazságnak, se Németh Lászlónak, idézek néhány sort abból az írásból, amit tavaly írt, s ami így szól. Pesttől nem kapott semmit, csak a műveit itt-ott elszennyező haragot. Adióta nem volt költőnk, akiben ilyen mély, távoli dallamok jártak volna. Rajta tanulhatjuk meg, milyen a lélek, amely csak balladában tud felidéződni. Arra, hogy egy lelkes olvasó tömeg mennyivel jobban megérzi a költőt, mint az íróvilág. Így is megdöbbentő példa. Németh tehát bátran beismeri egykori igazságtalanságát, sőt az íróvilág igazságtalanságát is, s igyekszik emberi és írói módon is elégtételt adni. Az egykori fekete bojtár, ha jót kapott valaha valakitől, mindig megköszönte. Ez a pársor legyen hát üdvözlet Németh László felé. Ó, igen, ha tavasz jön, a fák leveleikön, ágokon nőnek, s ha őszborong, a ködben együvé sodródnak, hogy a halál ne érje magánosan őket. Az Isten állat megnevezés is előkerült még egyszer. Feljöttem Pestre, hogy valami orvos nézze meg, hogy miért köhécselek. Az orvos megnézett, s az eredmény az lett, hogy az orvos se tudta meg, meg én se, hogy miért is köhögök. Akkor magam se tudtam ki, elvitt egy kávéházba. Ott ismertem meg Kodolányit, s Szabó Lőrincet. A többiekre én bizony már nem emlékszek, pedig sokan voltak. Közéjük ültem. Szóba került a német cikk, s benne az Isten állat. Vita kerekedett fölöttes, valaki azt mondta, hogy az nem új. Valami virágistenhez hasonlította, s azt azonosította az Isten állattal. Magam sem tudom miért, úgy éreztem magamat, mintha a régi kis bojtár volnék, kit a véletlen belódított valami kastélykertbe, hol nagy nyurga úri fiúk hancúroznak, s mikor meglátják kezembe az én ritka szép pillangómat, eltépik tőlem, hogy nekem, mint bojtárnak nincs jogom olyan szép lepkét megtartanom, mert ő, meg ő, meg ő, ha nem is fogtak még ilyet, de más színűt már igen, s az a rokona az enyémnek bizonyosan, tehát ezen a címen a birtoklás joga az övéké. Én ültem közöttük, s úgy gondoltam, most perbe kér szállni a pillangómért, de nem teszem, hisz összemarkolázták már szárnya hanvát, mit érek vele. Kodolányi lehet megérezte ezt, s este magával vitt Rákoshegyre, és szállást adott, és kedvesen megvendégelt. Még egy akkoriban megjelent könyvével is megajándékozott, a Sötétséggel, s ajánlást is írt bele a Tatárnak. Azért azt a szólepkét mégis megmentettem. Ott van a pásztorének dalaiban, s szárnyának havvát visszakapta. Már ott a kávéházban, azt hiszem, a centrál volt az, megszólalt bennem egy figyelmeztető hang, hogy vigyázzak utaimra, életemre, szavaimra, és egész emberi mi voltomra, mert a kávéházak világa itt fönn nem ismer se tréfát, se irgalmat, és ha neki bátorodik, még azt is letagadja tőlem, hogy én ástam be magamat barmódon a téli ganédomba, a tomboló hóviharok alatt. Eszembe jutott ím, hogy miként is kerültem én akkor Pestre. A kecskeméti irodalmi estről jöttem fel azért, amint már mondottam, hogy valami orvos megvizsgáljon. Különben a kecskeméti irodalmi esten ismertem meg, illetve láttam először Íjes Gyulát és Erdély Józsefet. Azt tűnt nekem akkor fel különösnek, hogy Erdélyi milyen dűvel és kitartóan átkozza és gyalázza Íjést. Embertelennek titulálta, aki el akarja orozni az ő jogait. Íme lássam, mondta, Íjést most is másod osztályú jeggyel utazott az estre, holott az, igazság szerint őt illetné. Akkor még nem tudtam, hogy milyen jogon és milyen alapon illetné őt az a jegy, és igazat adtam neki, hogy méltán dühös Íjésre. Gondoltam, vannak olyan mások orra előtt halászó kabzsi emberek, s hogy ez az Íjés bizonyosan olyan, azért dühös rá Erdélyi. Hallgattam a panaszait, és sajnáltam a szegény kijátszottat. Akkor még nem is álmodtam, hogy néhány év múlva engemet is úgy átkoz, gyaláz és kocsmatölteléknek minősít, azaz ártatlanul panaszkodó ember. Sőt, nem soká hallottam, hogy már ott, az irodalmi esten kikelt nem ellenem, hanem a kecskemétiek ellen. Akkor még kíméletesen harapott, s csak figyelő állásba helyezkedett velem szemben. Azért volt dühös, s azért panaszkodott a kecskemétiekre, mert engem, a senki fiát, a puszta emberit, véletlenül elébb szólítottak a felolvasó asztalhoz. Én nyomorult kocsmatöltelék, irígy és tolakodó kutya, alja népfia, hogy miért is nem voltam akkor ott Kecskeméten figyelemmel erre a nagy, szenvedő, népies emberre. Elég az hozzá, hogy én Kecskemétről akkor feljöttem Pestre. A Szabadság szerkesztősége volt a tanyám. Úgy gondoltam, beszélek majd Zsilinszkivel is. Fiatal, borzas hajú, urbancsok jöttek-mentek a szobába. És mindegyik úgy mozgott, mintha a kisujjában vibrálna az egész magyar szellemi és politikai élet ütőere. Valamégtől szerényen megkérdeztem, hogy a szerkesztő úr hol van. Szeretnék vele beszélni. Fia, szerkesztő úr még nem jött be, mondta. Nem őtet keresem én, hanem Zsilinszki szerkesztő urat. Kicsoda maga? Kérdezte. Én Sinka István vagyok. Sinka István. Honnan jött? Jaj, tudom már, maga az, aki írni is szokott. Igen. A fiatal urbancs kinyitott egy ajtót, s mondta, hogy a szoba tele van várakozókkal, mert a képviselő úrnak fogadónapja van, s alig hiszi, hogy én beszélhetek vele. Álltam hát csendesen a szobában, s úgy gondoltam, na, majd jön Féja Géza. Addig meg figyelmesen néztem, hogy kik lehetnek a várakozók. A fiatal úrbancs barátságosabb lett. Tőle tudtam meg, hogy van ott egy főerdész, egy gazdatiszt, egy fiatal szolgabíró, a többi meg olyan ügyvédféle ember. Erdész, gazdatiszt, szolgabíró. Riadtam meg. Hisz majdnem egész életemben az ilyenfajta emberektől, ezeknek a szitkai elől menekülök én. S mikor már ím, azt hiszem, hogy hála Istennek ezután nem találkozok velük soha többé, itt a nagy radikalizmusban is ő rájuk bukkanok. Úgy éreztem, mintha keresztben elmetszették volna bennem az ütőt. De aztán megjött Féjas, elrendezte, amit kellett. Sőt, Zsilinszkivel is beszéltem, mikor vége volt a fogadásnak, s ment elfele, meglátott, köszönt, aztán nagy sietséggel és piros posgásan távozott. Mikor másnap utaztam hazafele, a kupé sarkában összegeztem, mi várhat rám, s rájöttem, hogy körülbelül mindenfelől a világból ím új fájdalmak, új arculcsapások jönnek felém, s hogy még csak ezután jönnek igazán. Ment a vonat, álmatagon ültek az utasok, s az álmatag utasokon túl egyszer csak felrévült előttem az öreg kalendáriumárus arca, aki régen a váradi kórházban azt mondta, hogy olyan lesz az életem, mint amilyen kemény az öklöm. Megnéztem az öklömet, s elég csontosnak és elég erősnek találtam. Úgy gondoltam, hogy ha megbirkózik ez az ököl a majdani kiskocsiával és a piros géppel, majd csak sikerül neki megbirkózni a sznobokkal is. A joga megvan hozzá, az nem jelent semmit, hogy nem szép, sima és ápolt a tetején a bőr. Egy bóbiskoló öreg néni ült velem szemben. Valahová Tarcsa és Földvár közé utazott. Tanyásné volt. Bódisnénak hitták. Ismertem a Berényi piacról, mikor már a Haládi úr gomolyáját árultam ott. Jól megnézett, megismert, azt kérdezte, hogy őrüket szállította-e Budapestre. Nem, mondtam neki csillámosan, hanem valami különös nagy örük vannak ott, s azokat tekintettem meg. No, még ilyet hallani, mondta Bódis néni. Hát már ott is van juhászat. De még milyen, mondtam én, s hagytam, hogy a vonat lelkem kavargásáit elringassa. Vésztői Mágorról a Hótkőrös mellől gyalogoltam haza. Ott vett meg Varga Zsiga egy kis tábla zabot, ami se szénának, se magnak nem volt kielégítő. Azt gyűjtöttem össze, s raktam rúdasokba. Harmadnapra haza is szállítottuk. Szép, ragyogó nap volt. A csirkék otthon tátogva búdtak a virágbokrok alá. Délutánra végeztünk, s igyekeztem haza, hogy még otthon is lendítsek valamit. Egy egészen hosszú hajú, pipázó, pápa szemes fiatal ember komázott a legkisebb fiammal, Zolival. Széttaposott rossz cipője volt. A biciklije ott állt a ház előtt a falhoz támasztva. A csomagtartóján egy érett lapos gomolya, s egy avatag régi juhászkalap volt, olyan, mint ami a gyermekkoromban a kereki pulia, az öreg bigyú levett a fejemről. A fiatalember kicsit racsolva és mély ával beszélt, s azt mondta, mikor beléptem a kiskapun. Van itt ám bakkis. Van, mondtam én. Na, az jó, vélte ő. Kóstolja, ha jó, egyen. Már ettem is, jó napot. Na, én Bász Árpád vagyok. Jövök aludni a Hótobágyul. Van ám egy nagy gomolyám is, jó bizony. Már egészen megságult. A közvetlen fiatalember aztán elmondta, hogy ő is író. Mutatta és adta a kezemben a könyvit. Az volt a címe, Hallgat az Isten. Na hát, nézzük, mit kérdezett tőle ez a furcsa fiatalember, hogy nem felelt neki, gondoltam, s belenéztem a könyvbe. Az első oldalon mindjárt ott volt az ajánlás. Babics Mihálynak ajánlom. Na hát, lássa. Azért hallgat, mondtam én, s ő közbeszólt. Na, azért ne magázzuk egymást, jó? Na, most mondjad. Hát mondom, lásd, ezír hallgat az Isten. Ezír az aláírás írni. Késő, már benne van, legyintett. Mellé fogtam, de nem számít. Kitudod ott a végén, hogy járt ő már Móri Zsigmondnál, Szabó Pálnál, Barsinál és Debrecenben Gulyás Pálnál, Juhász Gézánál. Írói és irodalmi híreket hozott a nagyvilágból. Tudtam, mikor, s hol indul új lap, új folyóirat, s hogy kik szerkesztik. Tudta azt is, hogy a feleségem halálos beteg, s hogy Gyulán volt a kórházban. Tudta azt is, hogy Németh László annyinek sem tart, mint egy pityke gombot. Te csak éhjál, mondta, ne töhögj vele, ha nem szehet, az ő baja. Megmondta, hogy hol lakik ő Gyulán. Mondta azt is, hogy egyszer el kell, hogy menjek vele Hódmezővásárhelyre. Ott is van egy fiatal író, Pálkozdi Ferenc. Meg ott van a Tornyai Társaság is. Ott már várnak engemet. Pár óra alatt többet tudtam meg az írói és irodalmi ügyekről, mint amit innen-onnan esztendőkig tudtam. Bíztatott, hogy ne féljek, nem leszek ezután magam, mert már megismerkedtünk. Jön ő majd többször erre. Mikor már hajlott lefelé a nap, s hűvösödni kezdett, minden készülődés nélkül felült a biciklire, a csomagjai közé, és már mentibe szólt vissza. Most már ismerjük egymást, Isten áldjon, majd ehhe fordulok nem sokáha. És már ment is, hogy mire feljönnek a csillagok, Gyulára érjen. Így ismerkedtem meg Balázs Árpáddal. Hogy el ne felejtsem még, ez is hozzá tartozik, mikor Balázs elment, Piroska kihozott egy jó darab füstölt szalonnát, s mutatta, hogy ez a furcsa fiatal ember azt erővel otthagyta. Valahonnan Debrecen tájáról hozta nekem. Érdekes és kedves, közvetlen fiú, gondoltam. És milyen furcsa. A szalonnát itt hagyta, a nagy rossz avatag juhászkalapot meg milyen boldogan viszi. Ültem a Varga Zsiga tornácának a hátsó lépcsőjén, s a bakancsomba pergett búzaszemeket ráztam kifele, hogy ne törje a talpam. Szombatnap volt. Este fele. Zsiga nagy zajjal jött valahonnan hazafele. Meglátott. Azonnal odajött hozzám, kifizette a heti napszámot, s azt mondta. Pista, holnap te is jössz Szeghalomra. Szeghalomra? Miért mennék én oda? Azért, mert jönnöd kell, na, ott kell, hogy legyél. Eljön Eckhart. Nagy beszédet tart, gyűlés lesz. Lesznek ott képviselők, meg ott lesz Nagy Ferenc is. Legalább megismered. Nem megyek, mondtam. Nem érdekel se Eckhart, se Nagy Ferenc. Az egyik úr, a másik apród. Tik meg jobbágyok vagytok. De Zsiga szegény nem tágított. Addig magyarázott, addig beszélt, addig mentegetőzött a párt baklövéseit illetőleg, hogy megsajnáltam. Hisz ember volt ő talpig, s nekem igaz barátom. Megígértem hát neki, hogy elmegyek. Másnap délután indultunk. Olyan forrón sütött a nyári nap, hogy azt hitte az ember, meggyulladt tőle a föld. 10 vagy 12 lovas szekér indult Szeghalomra. Jól beebédelt vastag parasztgazdák ültek a szekereken tömve egymás mellett, és izzadtak. A szekerek oldalcsövein pedig fiatal legény emberek danoláztak. Nekik bálnak számított a gyűlés. Lassan, lassan, kónyán lépkedtek, löttyent istrángokkal, s a menetet belepte a por egész a köhögésig. Messziről azt vélte volna az ember a szekérsorról, hogy ím, itt megy egy sereg ember új hazát foglalni. De én, aki közelről néztem és láttam a dolgokat, inkább azt mondhattam volna, hogy ami van, azt is el akarja veszíteni. Szeghalom a gimnázium udvarán volt felállítva a dobogó, alacsony bakkokra deszkahídlást szereltek, s arra egy emelvényt állítottak olyat, amilyen a tantermekben a tanárok asztala alatt van. Úgy nézett ki az egész alkotmány, mintha vesztőhely volna, hol most azonnal kerékbetörést hajtanak végre egy csomó paraszton, akik vakmerően a Verbőci törvényeit kutyába se véve szabadságot, jogot, földet és magyar történelmet követelnek. Vagy pedig azokat a parasztokat nyakazzák most itt le rögtön, akik szeretett és áldott lelkű földes uraiktól elszöktek a Dózsa táborába, s a temesvári csatavesztéskor foglyul estek, de Zápolya úri serege elfelejtette akkor őket lemészárolni, és mondom most itt mindjárt az emelvén deszka hasadékain csepeg le a vérük a gimnázium udvar szíkes porába. Az emelvén körül kortesek, ripacsok, előevők, közbenjárók, politikai, tányírnyalók sürögtek. Mire a vésztőiek megérkeztek, már tömve volt a gimnázium udvar, bucsaiakkal, ladányokkal és gyarmatiakkal. Még Biharból, Csökmőről is jöttek át, hogy meghallgassák a beszédeket, a mellébeszélést. Ők azt hitték szegények mindnyájan, hogy az a nap az emberi és magyar igazságtétel kinyilatkozásának a napja lesz. Ó, bizony, a hívő, gyermekded nép nem akarja soha elhinni, hogy a politika csak néhány nyalka úr játéka, akik néha kiugranak a rendszerből, néha meg visszaugranak bele, hogy látván lássa a nép a nagy mozgást. Egész rendesen meg is lehet ebből a mozgásból élni, annak, aki ügyesen csinálja. Vigyáznak is a nyalka játékosok, hogy kifelé, akárhogyan is látszik nagy szélnek a játék, befelé azért a rendszer megmaradjon, hogy a rendszerből utódaik, az új játékosok is elindulhassanak port hinteni, és azért, hogy az imént következőknek is legyenek analfabéta millióik. Mondom, nyüzsgött a sok ember, s a talpuk porrá taposta az udvart. Nem soká jöttek a képviselők, a beszéd morajlása megszűnt, aztán csak mindig egy-egy ember beszélt. Az a képviselő, akire rákerült a sor a dobogon. Hogy miért írom én ezeket le? Nem azért bizonyosan, hogy majd a párt polgárai engem megkoszorúzzanak, se nem azért, hogy piros mogyoróvirágot tűzzön saját maga hasadásába a zsadányi legelőn az ágasfa, hanem, megmondom miért, azért, mert ennek a politikai gyűlésnek irodalmi nyilatkozása is volt. Eckart hosszú beszédet mondott, egyre éjjenezték. Nagy volt a siker. És amikor befejezte a beszédet, néhány politikai mámortól megszállott ember elkiáltotta, hogy ő a mi Petőfi Sándorunk, éljen, éljen a mi Petőfink! És a párt vezére boldogan tette zsebre az új nevet, s a vele járó éjjent. Nem tiltakozott ellene, hanem Petőfi nevével megkoszorúzottan lépett le a dobogóról, ami, mondom, úgy volt megépítve, mintha a vesztőhelynek készült volna. Zsiga mellettem állott, s látta, hogy a pír elöntötte az arcomat a szégyentől. Aj, bizony, ha a Petőfi csontjait üvegbúra alatt őriznék, mint Shakespeare-ét, azt hiszem, csontkarja kiverte volna az üveget, s megfenyegette volna a gimnázium udvart, hogy mit csinálsz, boldogtalan dép, én vagyok Petőfi Sándor, kit annak idején te elzavartál. És a párt vezérének is szólott volna a csontkar fenyegetése, várj csak, kegyelmes úr, állj meg, és ne tedd zsebre a nevemet. De hogy Petőfinek ismeretlen sírban hallgatnak a csontjai, így csak az a néhány csenevész akácva, ami az udvaron állott, mozgatta meg kínjában poros leveleit. Annyi tartozik csak még ide, hogy Zsigával megint jól összemértük a nyelvünket. De neki kellett elhallgatnia, mert kineveztem Csokonai Vitéz Mihálynak, s megállt benne az ütő. Tudta, hogy mire célzok vele. Ez másnap történt Vésztőn, a hótkőrös parton. Ott volt neki egy holt földje, s azon egy pusztulásnak indult disznóhízlalda. Oda járt ki tanulni. A holtföldön fiatal nyárfa erdő nőtt. Annak az árnyékában állottunk. A vita után felvállaltam, hogy a hótkörös hullámteriben lekaszálom neki a kutyaherülő sást. Utána ő megint beletemetkezett a római jogba, én meg elnéztem mosolyogva, hogy két kis kokas búbolja egymást, s hallgattam, hogy fölöttem az alig mozduló kicsi nyári szélben tapsolnak a nyárfa levelek.